Önök továbbra is az Energia Infót, az Inforádió energiaipari magazinját hallják, amelyben ma este témánk egy esetleges gáz-OPEC létrehozása. Vendégünk itt a stúdióban Molnár László, az Energia Központ KHT ügyvezető igazgatója. A beszélgetésünk első felében elég sokat érintettük a gázárát. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy vajon a gáznak miért nincs önálló világpiaci ára, miért mindig valamilyen olajtermékhez kapcsolódik az ára, vagy éppen a szénhoz, ahogyan említette.
Ennek ugye nagyon világos oka van, hogy az egyes energiaordozók között legyen valamiféle kiegyensúlyozott verseny, ugyanis ha külön szaladna a gázára és az olajára, akkor nyilvánvalóan előfordulhatna, hogy nagy ingadozások vannak egyiknél, másiknál, és jelentős árkülönbség lenne a kettő között, és semmiféle érdek nincs amellett, már mint a fogyasztók részéről, hogy egyik télen azt lássák, hogy rendkívül olcsó az olaj, és a gázfogyasztók szaladnának át az olajhoz, a következő télen a nagy olajkereslet miatt felmenne az olajára, és akkor a gáz visszaszaladni. Ez egy nagyfokú instabilitást és rendkívül extra költséget idézne elő, és ezért csatlakozik bele a harmadik nagy energiaordozó is a kérdésbe, a szén, mert Amerikában, más országban azért nem csak a fűtőolajhoz és mondjuk a benzinhez kötik az árát a gáznak, hanem még a szén is egy bizonyos súlyan megjelenik benne. Tehát így, hogy a három fő energiaordozó azért valamiféle kiegyensúlyozott árképzés szerint egyfajta versenyzőként megjelenik, amit persze befolyásolnak a környezetvédelmi kérdések, a kényelmi, a szabályozhatási kérdések, vagy a környezetszennyeződés, ugye emissziókvóták, stb. Azért így egy sokkal stabilabb energiaellátás van, stabilabb energiárak, ami termelőnek, fogyasztónak egyaránt rendkívül nagy érdeke. Van ugyanakkor a gázszakmában, tehát ilyen gázszakma alatt az E.ON-t, a Gazpromot, tehát a legnagyobb szereplők részéről megjelent már egy ilyen igény, hogy legyen egy önálló ára a gáznak. Ez egyelőre a levegőbe lóg, nem látszik, hogy a közeljövőben ez megvalósulna, de nem tartom kizártnak, hogy egy 10-15 éves távlatban lesz önálló ára a gáznak, de hát a piac akkor is össze fogja kötni a gázt és az olajat, és ahol egymással versenyezni tudnak, ott befolyásolni fogják egymását. Tehát nyilvánvalóan nem fogja a repülést, a kerozinfogyasztást, vagy a gépkocsiknál a dízelolajfogyasztást, ezt nem fogja befolyásolni a gáz közvetlenül. De azokon a helyeken, ahol mind a két energiaordozó megfelel, ott bizony nagyon is befolyásolni fogják egymást, akkor is, ha formálisan elszakad az árképzés.
Ez egyébként, hogy a gáznak legyen önálló ára esetleg a világpiacon, ez kiknek állna leginkább érdekében?
Hát úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan elsősorban a gáz termelők nyomatják ezt a dolgot, abba bízva, hogy a gázára egy idő után meredekebben fog emelkedni, mint az olajára. Hát tudjuk jól, hogyha megnézzük a Nemzetközi Energiaügynökség igényprognózisait, hogy a gáz a leggyorsabban növekvő energiaordozó, tehát 2030-ra, egy negyed évszázados prognózis van előttünk Párizsból, 2030-ra még mindig az olaj marad a legnagyobb energiaordozó, de a gáz sokkal gyorsabban nő, és valószínűleg egy pár évvel később meg fogja előzni a gáz az olajat, vagy nagy valószínűséggel. És meg kell mondani, hogy ezek a prognózisok, ezek meglehetősen borulátóak mondjuk a megújuló energiáknak a szerepvállalását illetően, tehát elismerik, hogy gyors ütembe fognak nőni a megújuló energiaordozók, de negyed évszázad múlva is azért a energiamérlekben a megújulók részaránya nem nagyon fogja meghaladni azt az 5-10%-ot, ami hát szép eredmény, de tudomásul kell vennünk, hogy a 40%-os részaránya az olajnak lesz, és a gáznak majdnem ugyanannyi. Tehát ezért a gáztermelők mindenképpen szeretnék, hogy ők meg tudják jeleníteni szignifikánsan a saját érdekeiket. Persze a fogyasztókon is múlik, meg nagyon sok termelő, egyszerre fogyasztó is, vagy gázszolgáltató, egy gáztermelő. Tehát itt azért az érdekeknek bizonyos konfliktusa megjelenik. Szerintem rövid távon nem várható, hogy kialakulna egy független gázár, és inkább zűrzavart keltene. Hosszabb távon egy kérdőjel van, a dolgok úgy látszik, hogy szerint mégiscsak egy független gázár felé haladnak, úgy tűnik most.
Tehát ahogy a gáznak a jelentősége, a részesedése az egész világ globális energiamixében növekszik, ez vihet oda, elviheti oda a logokat, hogy egy önálló gázár.
Igen, meg ahogy a gáz is úgynevezett globális termékké válik, ugye beszélgettünk már erről, hogy a cseppfolyósított földgáz, az LNG, amelyet tankerekkel ugyanúgy lehet szállítani, például az Arab-öbölből, Japánba rettenetes mennyiségű cseppfolyós földgáz szállítanak Katarból. Ugye ez azt jelenti, hogy ma már ugyanaz a LNG ára Japánba és Floridába, mert mind a kettőt Katarból szállítják, és így két egymástól 20 000 kilométerre lévő fogyasztónál ugyanaz az ár, tehát globalizálódik a gázár. És ez az LNG most még nagyon kis részarányú, tehát mondjuk a világkereskedelemnek egy kisebb részét, egy tört részét képviseli, de gyors ütemben nő. Ahogy ez egy világkereskedelmi termékké válik, egyre inkább jogossá válik, hogy az önálló termelési költségek, az önálló kockázatok, az önálló beruházási igények, profitigények megjelenjek a gázba.
De akkor egyelőre a fogyasztóknak még inkább az olajára kell figyelni, mármint a gázfogyasztóknak, hiszen ez határozza
meg a kontinentális Európában, mi itt Magyarországon, ugye nem számolok azzal, hogy rövidesen lesz olyan gázkapcsolatunk, mondjuk Horvátországgal, ahol LNG kikötőnk nagyon-nagyon távol álom, ha egyáltalán megvalósul. Tehát úgy gondolom, hogy nálunk ide az a Gazprommal meglévő hosszú távú szerződések fogják meghatározni a gázárát. És akkor azt is elmondom, hogy véleményem szerint ezzel mi azért igazán nem is járunk rosszul.
Mert
igaz, hogy van egy olyan hír, hogy magyar gázárak egy icipicit magasabbak, mint egyik másik környező ország, vagy mint a német gázár, bár ez éppen most úgy tudom 2007-re ki is egyenlítődik, mert azoknál jobban megemeli a gáz ami nálunk, amennyiben ezeket itt pontosan lehet tudni, mert ezek legszigorúbb piaci titkok, de a hosszú távú árstabilitást azért ezek a szerződések aránylag rögzítik, és hát itt nem várható azért olyan hektikus ingadozás, mint a kőolajtermékek terén, ahol hallatlan, ugye, hogy 28 dollárról 75 dollárra fölmegy 2-3 év alatt, tehát háromszorosára nő az ár. Hát ehhez képest sokkal megnyugtatóbb egy stabil, kiegyensúlyozott, fékezett ár, ugye, mert ez eleve ugye az olajárnak mondjuk a Magyarország vonatkozásában 9 hónapos átlagból számoltják. Tehát a 9 hónap alatti gáz, a 9 hónap alatt megtörtént olajár ingadozásokat kiszűri ezt, hogy egy 9 hónapos mozgó átlag.
Tehát stabil az elszámolás.
Teljesen stabil. Hát 9 hónap alatt fel lesz szaladgálat az olajár, de a 9 hónap átlaga nem sokat fog eltérni a második 9 hónaptól, meg a harmadiktól, hogy mozognak mindig a 9 hónapok előre.
Az egyébként, hogy a földgáznak a világpiacon nincs önálló jegyzési ára, tehát mindig az olajhoz, vagy valamilyen helyettesítő energiahordozóhoz kötődik a gázár. Ez azt is jelenti, hogy igazából ez nem egy költség alapú ár, tehát a gáz kitermelés költségeit, a szükséges ráfordításokat nem igazán tükrözik a regionális gázárak?
Hát ez szinte minden termékre így van, ez csak a magyar villamosenergia árszabályozásban, ez a költség alapú, amelyik nagy előrelépés volt a korábbi, hát úgymond politikai indítatáson meghatározott gázárhoz képest. Gondolok itt persze 30 éves távlatra visszamenőleg a gázárnál, tehát a piaci árak azok a kereslet és kínálat alapján történnek. Na most ugye azt tűnik, hogyha az ár egy csomó termelőnek nem elfogadható, mert az ár nem elég magas ahhoz, hogy az ő költségeiket fedezzék, akkor ők feltételek hosszú távon nem tudják a veszteséges termelést föltartani, tehát ők leállítják a termelésüket. Emiatt egy hiány képződik, az föltolja az árat, ugye, hiány van, akkor a kereslet felemeli az árat, és akkor ezek a termelők be tudnak lépni, és olyan szinten stabilizálódik az új ár, illetve ez egy folyamatosan történő dolog, napi szinten szinte, mondjuk a kőolajnál napi szinten, hogy mindig megtaláltatik az egyensúlyi ár, ahol valójában a legrosszabb, legutolsó termelő, a legdrágábban termelő is még valami kis nyereséget kaphat. Hát ugye meg vannak határozva ilyen küszödául, hogy a kőolajnál most, ugye most 50 dollár fölött van a hordonkénti kőolaj, az a termelő, aki a legdrágábban termel, az 20 dollárért termeli meg, mert hát az egyéb költségek, amik rárakodnak, és a többi, de még őnek is van nyeresége, és mondjuk a legjobb termelő, a szaudarábiai termelő lehet, hogy 3 vagy 5 dollárért termeli meg.
Gázról tudunk ilyen számokat?
Hát a gáz azért egy nehezebb tészta, meg a gáz ugye például itt ugye az európai rendszerek 4-5 000 elszállítani. Nagy kérdés, hogy hogyan számolják el ugye a kutatásokat, tehát a készletfeltárásokat, akkor a ki a kísérleti fúrásokat, geológiai elemzéseket, akkor ez a rettenetes nagy távvezetékrendszer, ennek az amortizációs költségei, karbantartási költségei. Tehát itt valójában egy hihetetlen sok szubjektivitást tartalmazó folyamat ez egész, hogy mit számolok bele és mit nem. Hát vannak más ilyen területek is, például az atomerőműveknél, mondjuk az atomerőmű kutatás költségei, sok ország átvállalja az állam, mint kutatás, az atomerőműnek az őrzését is nem a cég maga csinálja, állami őrzés van, állam vállalja a költségeket, vagy a nukleáris hulladék lerakását, és ezek nem Magyarországra vonatkoznak, mert itt van a nukleáris alap. Tehát ezeken a helyeken így, hogy úgy mondjam, a cégek globálisan nyereségesek, az világosan látszik a Gazpromnál, hogy hihetetlen nyereséget produkál, de hát az autógyáraknál is úgy van, hogy egyik évben van egy autógyár, annak van 6 milliárd dollár vesztesége, nem biztos, hogy csődbe jut, hogyha az előző két évben volt 5-5 milliárd nyeresége. Tehát vannak ilyen piaci hatások, de hosszú távon az egész piacnak valamiféle egyensúlyt kell tenni, mert különben ugye nem lesz elég termelés.
Végezetül azzal kezdtük ugye ezt a mai beszélgetést, hogy Putyin elnök a napokban meglehetősen diplomatikusan nyilatkozott erről a kezdeményezésről, hogy ugyanis legyen a gáz exportáló országok helye. Ön szerint ez mindig így lesz, vagy a gáz szerepének a változásával változhat-e Oroszország álláspontja?
Én úgy gondolom, hogy rövid távon nem fog kialakulni egy ilyen gázkartell. Erre nagyon jó bizonyíték az, hogy egy 4-5 éve alapítottak egy gázexportáló ország szervezetét, ami egyszer vagy kétszer összeült, és utána dugába dőlt a dolog, többet össze se ültek. Tehát egy ilyen gázkartellrel most nincs meg a gazdaság vagy történelmi pillanat. De hosszabb távon, hogy a gáz jelentősége nő, és netán önálló ára is lesz, nyilvánvalóan a gázszabályozás ugyanúgy fog valahogy történni, mint ahogy az olaj, hogy ilyen spotárak lesznek. Bár ugye ez nem annyira globális termék, és nem annyira az, hogy úgy mondjam, tengeren, vagy autón, vagy közúton, vagy vasúton szállítják, tehát azért ez egy rugalmatlanabb rendszer, de én el tudom képzelni, egy hosszabb távlatban, egy 10-15 éven belül valami kartel fölállhat, ezzel inkább azt akarom persze mondani, hogy rövid távon nem várható véleményem szerint.
Köszönjük szépen, Molnár Lászlót, az Energia Központ KHT ügyvezető igazgatóját hallották, köszönjük szépen,